Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg testvéreim két igét, az egyiket Mózes első könyvének 35. fejezetéből, Jákob történetéből, harmadik verse, a másik pedig János evangéliumának a végén szól majd hozzánk, a 21. fejezet 17. és 18. verse. Fennáll a hals. Jákob ezt mondta, induljunk, menjünk föl Bételbe. Oltárt akarok ott készíteni az Istennek, aki meghallgatott, amikor nyomorúságban voltam, és velem volt az úton, amelyen jártam. Harmadszor is szólt Péterhez Jézus. Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz-e engem. Ezért ezt mondta neki, Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én juhaimat. Amen. Kedves testvéreim, a adventi együttlétünk második estéjéhez érkeztünk el, akik itt voltak tegnap, azok a látás Istenével találkozhattak. És ma egy lépéssel tovább megyünk ezen az adventi útunkon, és egy olyan élményt, tapasztalatot szeretnénk, hogyha egy kicsit közösen végig gondolnánk a saját életünk Isten tapasztalatait tükrében, ami az alázat mozdulatához kapcsolódik. A Bibliában egy különös mintázatot fedezhetünk föl, amit egy V-betűvel ábrázolhatunk. Ez egy kis mondás, a jobb felső sarokban látszik egy klasszikus V-betű formája, de próbáltam egy kicsit a képekkel is még megjeleníteni ezt az egészen itt ismerős hétköznapi betűt, mintázatok előttünk. A Biblia történetei, de prófétai szövegek és zsoltárok is hordozzák ezt a különös véletűs sémát, motivumot. A kiinduló pont, mondhatjuk így, a véletűnek a kettő pontja, ahonnan el szoktuk kezdeni rajzolni, egy általános, mondhatjuk így, egy konszolidált állapot. Aztán valahogy elkezd a folyamat egy ilyen lejtős úton lefelé tartani, az elbizonytalanodás felé. Hirtelen érezzük, és ez talán mindannyiunk tapasztalata is volt már, vagy lesz később, hogy kicsúszik a lábunk alól a talajban, és aztán elérkezünk a B-betű legmélyebb pontjára, oda a csúcsra, ahol összeér a két szár, és ez a mélység tapasztalat a kétségbeesésnek, az elbizonytalanodásnak, a nagy kérdéseknek a helye. De ugyanakkor ez a legalsó pont egy fordulópont is egyben, hiszen innen ebből a mélységből már felfelé vezet tovább az út. Az a szakasz, ami felfelé tart, a B-betű másik szára, ez a remény útja valójában. És aztán Isten segítségével ebből a mélységből, ebből a gödörből kifelé tartva egyszer csak elindult fönt egy pontra, ami valójában a remény beteljesedését jelenti, a végső állapotot, a megküzdött végét, a mégis jó hitvallását. Azt, hogy megértjük visszatekintve erre az egészen izgalmas és mélységben járó útra, mégis volt értelme, hogy azok, akik ma lehetünk, gazdagabbak ezzel a tapasztalattal, ennek a zarándoknak, a lefelé tartó, és aztán fölemelkedő ívével, gazdagok vagyunk, mert átélhetjük a szabadulást. Az Ószövetségben, ha egy kicsit most a Biblia ismeretünket elővesszük, akkor nagyon sok olyan történetet találunk, ahol ez a véletes mintázat előkerül. Talán az egyik legkézenfekvőbb, legegyszerűbb ilyen paradigma történet, Jobbnak a története, Jobb könyvének a keretelbeszélése. Konszolidált helyzetből, gazdag, jól szituált, férj és családja helyzetéből elindul egy út lefelé, a mélység, a legmélyebb Isten hiány, kínok, szenvedések tapasztalataiban, és aztán onnan valahol újra felemelkedik, és tudjuk, Jobb könyvének a végén, Jobb tulajdonképpen visszakapja mindenét, és gyermekei születnek, újra rendeződik az életet. De hogy ne szaladjunk ennyire előre a Bibliában, valójában már ott a legelején, már Jákob és József történetében is megtaláljuk ezt a végi mintát. Józsefnek is el kell hagynia a jól szituált otthoni körülményeket, a testvérei árulása révén, először egy kútba esik, aztán még mélyebbre kerül a börtön sötétjébe, és valahogy lassan onnan az Isten kivezeti, és a második ember lesz a birodalomban. Izrael története, az egyiptomi szolgasság mélység tapasztalata, és ebből a kiszolgáltatott, kilátástalan helyzetből a kiáltás Isten felé elindítja ezt a népet a szabadulás útján, az öröm útján. És tudjuk, hogy a babiloni fogság élménye, az oda vezető út, és aztán a hazaút ugyanezt a végmintázatot mutatja meg. És ha átlapozunk az új szövetségbe, ugyanezzel a nagy mintázattal találkozunk. Az egész Krisztus esemény, Jézus története valójában egy nagy lébetűt rajzol ki. Jézus születése, ahogy elindult ebben a világban, és aztán a mélység felé haladva Passió útja, a legmélyebb pont, a Golgota kereszt, és aztán harmadik nap a feltámadás. Újra látjuk ezt a lébetűt, ahogy kirajzolódik előttünk. És van egy gyönyörű példabeszéd történet, és a tékozó fiú története, ahol ugyanúgy ez a múlta megjelenik. A nagy történetek tehát, és a kicsi hétköznapi személyes elbeszélések mind hordozzák ezeket a tapasztalatokat. A lefelé tartó lejtmenetet, és aztán a fölfelé indulást a mélységből. A Zsoltárok könyvében is ugyanezt a motívumot észre lehet venni. Nagyon sok olyan zsoltár van, amelyek arról szólnak, hogy az ember tulajdonképpen rendben van és békén van az Istennel. Az örökségem nagyon tetszik nekem, osztályrészem kies helyre esett, mondja a zsoltáros. De feltehetjük a kérdést, hogy kik énekelnek ilyen énekeket Istennek. Valószínűleg azok, akiknek nincsenek anyagi problémái, nem járnak be mélység tapasztalatokat. Azok, akiknek az életben éppen akkor és ott jól neki. De a legtöbb zsoltár hordozza ezeknek a szenvedés tapasztalatoknak, mély utaknak az élményeit. És a legmélyebb ilyen zsoltár, tudjuk jól, Jézus keresztény is elhangzik a 22. zsoltár. Én Istenem, miért hagytál el? Ott a lébetű legalsó pontján, ott a mélységben hangzik fel a teljes elbizonytalanodás, a teljes kilátástalanságnak az imádsága. De elhangzik, és ott van, ott lent a mélyben a fordulópont, ahonnan indult fölfelé újra a történet, és a zsoltárok közül is jó néhány pontosan ezt a megszabadult, Istenben beletapasztaló, Isten szeretetében megnyugodó életállapotot mutatja be. Megszabadítottál, kihoztál engem a sírményéből, és most boldogan adott neked hálát. Az új meggyőződés zsoltárai azok az énekek, amelyekben már ott van, belül a mélységben átért tapasztalat. Az Isten hiány, a kilátástalanságnak az érzése, és mégis az a remény, ami újra életet hoz, és a jövő felé indítja el az imádkozót. Hogy miért meséltem erre mindezt? Mert ez a V-betűs séma, a V-betű az alázat útja valójában. Ez a kód, amit tetszik. Amikor ezen az átmenten, most egy kicsit ezen az estén az alázat témájáról gondolkodunk együtt, akkor ez a V-betű rajzolódik ki újra előttünk. És ez Jézus útja is, az alázat útja. Ahogyan vele érkezett ebbe a világba, egészen kicsivé, földivé, emberivé lett, hogy felemeljen minket Istenhez, és hogy megtanítsa nekünk azt, igazán emberként élni. Az alázat szava, ha egy kicsit most a szónak a mélységeiben is beletekintünk, az latinul humilitas jelent. És ebben a szóban ott rejlik a humus szó, amit itt az Alföldön, akik mezőgazdasággal foglalkoznak, nem kell gondolom magyarázni. Az ember az alázat mozgalmával tulajdonképpen tudatába ébred annak, hogy a humuszhoz, a földhöz, a föld korához hasonló, hiszen onnan jön, onnan érkezik. Ez a tudat, hogy ott vagyunk mi, földhöz kötött, föld életű emberek ezen a földön, ez az alázat útja, hogy itt indulunk el, mindannyian el az alázatokat útra. És nagyon érdekes a héber nyelv is. Az Ádám szó egyetlen egy kicsi toldalékot kap a héber nyelvben, így hangzik, hogy Ádámát, és az emberből termőföld lesz. Az Ádámá szó a héberben termőföldet jelent, húz, hangot tetszik. Ezt is a nyelv gyönyörűen kifejezései, tehát hogy onnan jövünk mindannyian, a földből, ott gyökerezik az életünk. És ez tudatosítja bennünk azt, hogy itt is vagyunk, és hova is kötődünk, hova is tartozunk. Adventben erről a V-betűről két dolog is eszünkbe juthat. Az egyik, ez még az előző gondolat, az alázat képéhez, a humusz képéhez kapcsolódik, és még menjünk meg tovább. A V-betű a várakozásra, a pillanata, a mozdulata. A várakozás állapotában tudatosíthatjuk magunkban azt, hogy ez az alázat, a Jézusi alázat, a értünk előtt kegyelem vonz minket is erre az útra. És a Jézus útja mi útunk is lehet. Az övé, aki a mélységeinkbe szárt, aki aztán legyőzte a halált, és felemelte magához az ember. Valójában mi, akik a humuszból, humánum, én emberségként megkapjuk az irányultságunkat, a helyzetünket, ehhez a Jézusi úthoz kapcsolódhatunk. A másik szó pedig a győzelem szava. Mindannyian ismerjük a jelet. Hát ez tulajdonképpen a véletű. Nem tudom pontosan, egy középkori csatának az emléke kapcsolódik ehhez a jelhez, ugyanis az ellenség a katonáknak, akiket foglyul ejtett, vagy akár le is gyilkolt, levágta ezt a két ujját. És az utolsó nagy csatában a győztes sereg ezt a két ujját mutatta fel, hogy megmaradtunk, hogy nem estünk áldozatául az ellenség erőinek. És azóta ez a jel, ez az egészen egyszerű gépközlöki jel, a két fölfelé mutatott új jelzi a győzelmet. Mi azért egy lépéssel tovább megy. Számomra Jézus útja, ahogy kirajzolódik, és ahogy felolvastam a Krisztus hírünkban is, ennek a győzelemnek. Az értünk átért, és értünk végigjárt hosszú út, győzelmes útnak a jele. Hogy végül mi magunk is célba érhetünk. A V-minta Jákob és Péter történetében is ott van, megjelenik. Elsőként a kapcsoló pontok között talán érdemes az elsőség pozíciójára odafigyelni. Tudjuk azt, hogy Jákob csalással szerezte meg az elsőszülöttségi jogot, hiszen ő másodikként született a Iker testvére, és ő közötte csak néhány perc különbség lehetett Ézsau javára. De Jákob csaló módon, a neve is ezt jelenti, csaló, megszerezte az elsős szülöttségi jogot, majd később egy lendülettel még az áldást is magáénak akarta. Igaz, hogy ebben egy kicsit az édesanyja támogatása is számított. Péternél is érezzük ennek az előre törésnek, elsővé válásnak az igényét. Péter is mindig a hangadó tanítványok között. Ő akar dominálni. Ő az, aki gyönyörű hitvallásokat mond. Te vagy a Krisztus. És aki mindenhol ott van, mindenhol kifejezésre juttatja a véleményét. Így áll előttünk a bibliai történetek alapján. hitha én nem, majd én megmutatom. Ezek a minták, az elsőknek a mintái és gondolatai jelennek meg ezekben a történetekben. Ugyanakkor ebben a hitha énemségben ott van egy furcsa, az alázattal szemben megjelenő emberi, nagyon emberi tulajdonság, hogy tudatában vannak az értékeiknek, akár túlzott tudatának is. Ma az individualista társadalomban sokat beszélnek arról, hogy az ember önmagában mennyire nagy, különleges érték. Én ezzel egyet is értek. Minden ember egy külön csodája Isten teremtésének. De az individu szóban azért egy nagyon nagy dráma és nagyon nagy figyelmeztetés rejlik számunkra. Individu, ez valójában annyit jelent, hogy oszthatatlan, megoszthatatlan. És elég nagy baj van akkor, amikor az ember nem tudja magát megosztani másokkal. Akkor marad magára, magányosan, egyedül. Most azt gondolom, hogy ennek a veszélye ott volt Jákó, és ott volt Péter életében is. Talán túlzottan is individuumok oszthatatlanak akartak lenni, megtartani azt, ami az övé, talán elvenni másoktól azt, ami őket illeti meg, de minden esetre kitűnni a tömegből, a tömeg közül. Kilépnek a kapcsolatból, és elkülönülnek. Aztán Jákob útja, tudjuk, egy nagy menekülésen át vezet Lában házában. Az Ézsautól való félelmet először Bételbe, aztán onnan Háránba űzi ő. És ott Bételben még mielőtt 20 évig szolgál majd a nagybátyja két lányáért, egy csodálatos, különleges találkozás történik meg. Ez az a bizonyos álom, ahol Isten angyalait látja a létrán fel és alá járni. És kap egy áldást és egy ígéretet. Mégis mindennek ellenére. Ugyanez a gondolat Péternél is megjelenik. Az ígéret, a küldetés, az elhívás történetében. Érdekes, hogy Jákob pásztor volt eredetű foglalkozását tekintve, Péternek halász. És valahogy, mintha ez a két feladatkör az ő kettőjük történetében egy kicsit össze is mosódnak, nem véletlen, hogy Jézus a legvégén, János evangélium a végén ezt mondja Péternek, a halásznak, hogy legyetesd az ő műhajjuk. Tulajdonképpen ebből a halász emberből pásztor ember lesz. A Jákóbi múlt és a Jákób foglalkozása, mintha Péter küldetésében menne tovább. Aztán a következő mozdulat, vagy mozdulat az, amikor elindul az út, a mélység tapasztalat. Itt már ezen a mozgó lépcsőn azt látjuk, hogy valaki fölfelé, tehát valaki lefelé. Nagyon sokszor az életünkben ilyen elcsúszó párhuzamosokként éljük meg mi is a lefelé tartásnak és a felfelé tartásnak az élményei. A hiány és a félelem, küzdelmek, kérdések, a kétségek, de ugyanakkor ott van valahol mégis kiírthatatlanul a remény, üzenete. A következő kép már a mélység dimenzióját mutatja. Jákob elhagyatottságát. Számomra szívben markoló az a történet, amikor már hazafelé tartva minden vagyonát átküldi a patakon, és egyedül maradott éjszaka a Jakob révénél. És számoltak mindazzal, hogy hova jut, hogy hol is van, hogy mi lett abból az áldásból, mi lett az otthonából, ahonnan elindult, hogy hogy érkezhet meg újra haza, hogy béküljön ki Ézsauval, a bátyával, akitől fél. És talán Jákob történetében ez az a mélypont, ahol a magánnyal, az éjszaka sötétjével találkozik, de ahol elindul egy csodálatos, felfelé tartó ív is. És ugyanez az élmény, ez a magány, ez a kiszolgáltatottság, ez a féltalanság lesz előtt majd Péteren is, a nagy hitvalló Péteren, amikor megtagadja Jézust. Tulajdonképpen mind a kettő Jákob is és Péter is tagadók Jákob a testvére tagadja meg Ézsaut, Péter pedig a mester. És ebben a tagadásban, ebben az elkülönülés, eltávolodásban érülődnek meg a magányukban a mélység történetében. Arra, hogy aztán Isten képbe vegye sorsukat, és újra elinduljanak a remény felé. Jákobot ott a Jakob révén egy csodálatos találkozás öleli körbe. Azzal az ismeretlen lényen az angyallal küzd, és új nevet kap. Az új név Izrael új ígéretet is jelent. Áldást. Az áldás tovább ható erejét. Azt, hogy mégis működik. Mindennek ellenére. Minden csalás, minden kínlódás, minden önzés ellenére az áldás valóságos jelen van. És ebből a találkozásból ott a Jakob révén egy másik közvet ölelkedés is megtörténik. Amikor majd Ézsauval végül az út végén megvékél. És mi történik Péterben? Péter mélység tapasztalata az a kakas kiáltás, amikor sírva akad. És amikor rátekint Jézus, ott abban a legmélyebb helyzetben a sírásnak, a függőnének indul el a történet fölfelé, a remény felé. És lesz Péterből, a tagadó Péterből újra a hitvalló Péter, de már másként, mélységgel és reménységgel lakva. A nagy találkozás tehát, ahogy Ézsau átölti Jákobot, és ahogy Jézus a feltámadása után odalép Péterhez, és úgy képzelem, hogy megöleli őt, egész szorosan a kezére vonja. Hát ez a pillanat, ami tulajdonképpen visszaállítja a meggyőződés, a kiindulási pontnak azt az állapotát, ahonnan elindul az élet története. Az a nagy ölelés valójában a hazatérés, a hazatalálás oda, ahova mindig is tartoztunk, ahol az otthonunk van. Abban a nagy ölelésben Péter ott valóban kősziklává válik. Mert ki tudja mondani, dadogva, lassan, ismételve, igen, Uram, én szeretem téged, és köszönöm, hogy nem mondasz le róla. Az alázat útja, amikor az elsőtől utolsók leszünk. Istenre szoruló, tárt karokkal az ég felé kiálló emberek, akik arra várnak, hogy Isten töltse be a szívüket azzal, amit egyedül ő adhat. Az elsőkből, az alázat útján követők, szolgálók válnak. A csalókból kősziklák. A három esténk témája itt tehát összekapcsolódik. Látunk, és a látásunk, amikor összekapcsolódik a tekintetünk egymással, ez éppen Jákob és Ézsau találkozásának az egyik képzőművészeti ábrázolása. Ebben az összeölelkezésben, a tekintetek tüzében találjuk meg valójában azt, hogy kik is vagyunk. És az alázat mozdulatában, a lemondás mozdulatában van a helyünk, az igazi helyünk. És aztán ebből a levonulásból megszületik az öröm, amiről majd holnap szeretnénk beszélni. Ez tehát Advent különös belső zarándokútja. A találkozás, a látás tapasztalatán át a levonulásig. És aztán az emberség megéléséig, az örömig. A levonulás az Ószövetség tulajdonképpen az Isten tisztelet szavaként használja. Nincs más szó arra, hogy templomban legyünk, Isten tiszteleten leszünk részt. Ezzel az egy szóval fejezik ki az Ószövetségben, hogy levonulni. És mindenki tudja az Ószövetség emberei közül, hogy levonulni csak is Isten előtt lehet. A levonulás az alázatnak a lefelé tartó útja, azt jelenti, hogy oda vetem magam Isten elé. Földszerű emberként megmutatom, hogy egyedül csak ő gazdagíthat meg. A levonulás útja azért kell, hogy ne vonuljak ki. sokszor vezet kivonuláshoz. Az alázat útja, a lebontás útja, viszont áldás, mert megtart bennünket, megőriz bennünket azon az úton, ami ebben a vég mintázatban szemünk előtt van. A lebonulásból születik, aztán a felegyenesedés. Szent Zoltán, nagy költőnk, hosszú-hosszú évtizedeken keresztül kutatva kereste Istent, küzdött vele, vívódott. Vannak eléggé beolvasós versei is. De amikor nagy beteg lett az élete vége felé, és a beteg ágyában sokat gondolkodott, megszületett benne egy nagyon rövid vers, amit szeretnék elmondani most. Így hangzik: barátaim azt hiszik, hogy fekszem. Nem tudják, már jár itt a hónap, megadóan Isten oldalán. Ez a költőnk ott a beteg ágyon, leborulva, tulajdonképpen már felegyenesedett. És a barátai még azt hiszik, hogy fekszik, de valójában már indul, botladozó lépekkel az Isten oldalán. Jézus és Péter ott az asztalnál. Nem tudjuk, mi történt valójában, de az biztos, hogy ennek a kemény vezér jelennek az életében, Péter életében a Jézushoz való kapcsolódás, a közelség tapasztalata mégis átalakító erővé vált. Az alázatot tanulgatta ott Jézus oldalán. És aztán, amikor elhangzott az az utolsó nagy kérdés, hogy szeretem engem, akkor ennek az alázatnak az útján elindult, hogy pásztor legyen, lelki pásztor, hogy terelgesse a rábízottak. Az alázat tehát Jákob útja és Péter útja az emberségünk útja valójában. Emberként húzhoz a földhöz kötődve tudhatjuk és valahogy, hogy mégis összekapcsolódunk az égjel. Ez a gyönyörű szavunk, hogy emberség jelenti számunkra mindezt. Ember és ég összekapcsolódik a létünk Isten valóságával. Így lehetünk emberek. Abban a levonulásban, aztán ott van a felegyenesedésünk élete is. Abban a nagy alázatban, amit Péter megtanult, tanulgatott, ott rejtőzik már a remény, hogy emberként, emberséges emberként végérvényesen és valóságosan összekapcsolódjon az égen. És aztán már ott lehet hagyni a csónakokat. Már nem lesz rájuk szükség. Az új küldetés, a megerősített áldás vezeti az ember tovább. Hogy emberi lény egészen emberivé váljon Jézus nyomán. Egy matematikus barátomtól hallottam azt a meghatározást, a matematikában, ha a föld felszíne tetszőleges pontjára egy merőlegest állítunk, ezt a merőlegest úgy hívják, hogy normális. Ennek nagyon megörültem. Azt gondolom, hogy teológiailag ez mondja el a lényeget. Érjünk bárhol a föld felszíne tetszőleges pontján, hogyha Isten kegyelme átjár minket, az a felülről jövő erő, az áldás útja, az alázat útja, akkor normális emberek válhatnak belőlünk, emberséges emberek, akik teszik a dolgukat, a mélység tapasztalataikon túl, nyitottan várjuk a jövőt, belekapaszkodunk Isten karjába, hogy el ne merüljünk a szomorúságainkban, és várjuk és reméljük, mellénk lép újra, megtalál és felemel, ahogy Jákobot is és Pétert is. Hát ez az alázat útja, az emberség útja, a normális emberi út. Az utolsó. A Biblia arról beszél nagyon sokat, hogy ennek az alázatnak az útja a hazatérés. Megérkezés abban nagy ölelésben, ahova megérkezett a tékozó fiú is. és ahol nekünk is helyünk van, az Isten szerető karjai között. És ebben a nagy ölelésben ért célba az adventi út is. Amikor Isten szeretetében vagyunk, beleölelődünk, ahogy kihozunk előttünk az ünnep. És ebben a nagy találkozásban, ebben az erős ölelésben élek ki át, újra, megint emberünk. A valóságosat, a normálisat, azt, ami összeköt minket az égkel, így legyen. Imádkozzunk. Jézus, köszönöm neked, hogy előttem jártál. Köszönöm, hogy az alázat útjára indítasz. Te látod, hogy mennyire nehéz ez nekem. Hiszen az élem, az önzésem olyan sokszor letérít erről az útról. És azt gondolom, hogy az emberi az, hogy mindig másik előtt járjak. Taníts meg engem utolsónak lenni, leborulni. És aztán kérlek, hogy emelj föl magadhoz. Szeress tőle játszni, hogy megérezzem, hozzád tartozom. Hozzád, aki mindvégig alázatos voltál. És aki magadhoz vonzasz mindannyiunkat, akihez hallgat érhetünk. Jézusom, áld meg az utunkat ebben az adventben is. Taníts minket, hogy tanítványunként a lábunkba illeszkedjen az életünk és mindennapunk. És kérünk, őrizd meg bennünket ebben az adventben, minden napon.